Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföldeket. Dicsőség legyen az Úrnak örökké, örüljön alkotásainak az Úr. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, pünkösd ünnepén ének szóval dicsérjük a mi Urunkat, 372. dicséretünk első verszakát énekeljük fennállva, így kezdődik, könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Foglaljuk el helyünket, és ének szóval dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket, a megkezdett dicséret második, harmadik és negyedik, ötödik verszakát énekeljük, a második így kezdődik, Ó Szent Lélek, árváknak kegyelmes atya.
Thank you.
A mi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallási iratunk a Heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszait.
Huszonharmadik úrnapja, 59. kérdés. Mi hasznát veszed, ha mindezeket hiszed? Azt, hogy Krisztusban Isten előtt igaz vagyok, és az örök életnek örököse. 60. kérdés. Mi módon vagy igaz Isten előtt? Egyedül a Jézus Krisztusban való hit által, bár lelkiismeretem vádol, hogy Isten parancsolatai ellen súlyosan vétkeztem, azokból soha egyet sem tartottam meg, és még mindig hajlamos vagyok minden rosszra. Isten az ő ingyen kegyelméből minden érdemem nélkül nekem ajándékozza, és tulajdonítja Krisztus tökéletes elégtételét, igazságosságát és szentségét. Ezért én úgy állhatok Isten elé, mintha soha semmi bűnt nem követtem volna el, és semmi bűnöm nem lett volna, és mintha én tanúsítottam volna azt az engedelmességet is, amelyet Krisztus érettem tanúsított. De csak akkor, ha Krisztus jó téteményeit hívő szívvel elfogadom. 61. kérdés. Miért állítod, hogy egyedül csak a hit által lettél igazzá? Nem azért, mintha a hitem érdemesítene arra, hogy Istennek kedves legyek, hanem mert Isten előtt az én igazságom egyedül Krisztus elégtétele, igazságossága és szentsége. És ezeket én csak hitáltal tudom elfogadni, és sajátommá tenni.
Köszönjük szépen! Kedves testvérek, hallgassuk meg Pünköst történetét, úgy, amint azt elmondja számunkra az apostolok cselekedeteiről írott könyv, második fejezete, a második fejezet. Első 13 verse. Mivel hosszabb ige szakaszról van szó, ezért kérem, hogy ülve, de nyitott szívvel is figyelmesen hallgassuk a történetet. Itt szólt tehát hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv, második fejezet, első versétől Isten üzenete. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzetek közül jöttek. Amikor ez az úgás támadt, összefutott a sokaság, és zavart támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e. Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanástalanul kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni. Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegedtek meg. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Így ülve maradva hajtsuk meg fejünket imádságra. Urunk Istenünk, mennyei felséges, édes atyánk a Jézus Krisztus által. Urunk, hadd köszönjük neked pünkösd ünnepét, a léleknek a kitöltését. És Urunk, azt is hadd köszönjük, hogy nem csupán emlékezünk erre az első pünkösdre, hanem élő valóságként éljük meg, hogy te szent lelkeddel ma is itt vagy a világban. És mindenki, aki így szíven talál az ige, mint ahogy a történetben, a folytatásban is olvashatjuk, azok előtt ma is kitárod így a te egész bensődet, és adod a te szent lelkedet, hogy hitáltal lakjék Jézus Krisztus a szívünkbe. Urunk, köszönjük, hogy a lélek pedig megelevenít bennünket. Halandóságunkból halhatatlanságba emel. Elveszi rólunk Istennek kárhozatát, Istennek haragját, és Jézus Krisztus által bocsánatot ad, gyermekévé fogad. Urunk, köszönjük ezt a legnagyobb ajándékot, amit megkaphatunk e világon. És köszönjük, hogy nem pusztán emlékezet, nem csak visszaemlékezés mindez, hogy egykor így történt, hanem élő valóság ez ma is. Add, Urunk, hogy így tárjuk ki előtted szívünket. Így kérjük, hogy vegyél részt a mi életünkbe, sőt, újíts meg, tedd új teremtéssé. És Urunk, add, hogy így tudjuk elfogadni a megváltás ajándékát Jézus Krisztusban, hogy ő elegedte bűneinkért, hogy ő magára vette azt, hogy ne bennünket sújtson, hanem hogy így Isten haragja lekerülhessen rólunk. És Urunk, örömmel tapasztaljuk azt is, ha így tártuk ki előtted szívünket, így kértünk, hogy légy abban, vedd az birtokba, akkor pedig adod szent lelkedet ajándékképpen. Egyfajta zálog ez rajtunk és bennünk, egyfajta pecsét, elpecsétel erre az új életre, és bátorít, és vigasztal, és erőt ad a mindennapokban, és emlékeztet bennünket Isten minden ígéretére, az ő szavára, üzenetére. Urunk, hadd kérjük, hadd várjuk így is ma a te szent lelkedet, eleveníts meg igédet, tedd bizonyossá bennünk a bűnbocsánat és az örök élet ajándékát. Erősítsd meg ezt külső képpen is, e két kis jeggyel az úrvacsorában. Jézus Krisztus nevében kérünk. Légy itt velünk, szent lelkeddel. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ige hirdetése készülve énekeljük a megkezdett dicséret, a 372. dicséretünknek a 6. verszakát, így kezdődik: válasz minket magadnak élő templomul.
Válasz magad minkadnak élő templomul, vigyed mi könyörgésünket szent áldozatul. Vedd ki már te világot akár hozatul, engedj igaz hitben való kibúrás e világon.
Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, a rómaiakhoz írt levél 8. fejezetéből, a 8. fejezet első 2, majd pedig a 10. és 11. verseiből. Isten igét a gyülekezet fennállva hallgassa meg. Itt szólt át hozzánk Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele 8. fejezet 1-2, majd pedig a 10. és 11. verseiből. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a lélek élet az igazság miatt. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, pünkösd ünnepe van, és hallottuk a pünkösdi történetet. Talán fel tudnánk idézni fejből is mindezeket, az igéket. És milyen jó, hogy valóban nem csupán emlékezés a pünkösd ünnepe számunkra, egy egykori régi eseményre, hanem valóban élő valóság. Azonban a pünkösd története sok mindent elmond számunkra. Többek között milyen érdekes kapcsolat és összefüggés, hogy az az alapige, amit most felolvastunk a rómaiakhoz írt levélből, egyrészt ott a felsorolásban, ahol halljuk, hogy kik voltak ott azon az első pünkösdön, mely népekből, azt is olvastuk, hogy ott voltak a római jövevények. És lám Pál apostol, amikor később megírja ezt a levelet, hiszen nem járhatott még Rómában, ez majd csak később következik el élete vége felé, akkor ír ahhoz a közösséghez, akit még ott nem ismerhet, Korintusból írja ezt a levelet, de elmondhatja nekik ezt a bizonságtételt, mert lám, ott is van egy kis keresztény gyülekezet, ők is megértették Isten akaratát, és valószínűleg az ott az első pünköskor lévők Jeruzsálemben hallották ezt az örömhírt, befogadták szívükbe, hazavitték az otthoniaknak, és lám, valószínűleg tovább is mondták, és már egy élő kis keresztény gyülekezet van a birodalom, az akkori birodalom középpontjában. Mit is jelent számunkra pünkösd ünnepe, és nagyon érdekesen adja ezt elénk ebben a megfogalmazásban a római levelünk. A következőt olvastuk az elején. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és halál törvényétől. Érdekes ellentét párban fogalmazza meg az apostol, hogy mit is jelent az, amikor még Krisztus nem ismerve éltünk-e világban. Mit is jelent, ahogy itt fogalmazott, a bűnnek a törvénye, annak ellenében, amit így olvastunk, mi is az a léleknek a törvénye. Egész hosszan beszél az apostol arról itt a római levélben, hogy egyetemlegesen a bűn hatája alá kerültünk. Egyrészt a zsidóságból jövők is, akik hitre tértek, ez akkor így egy ilyen nagy felosztásban volt a világ, másrészt pedig a pogányokból lett hívők is. Tehát kijöttek abból a régi életből, a bűn és halál törvényéből, és övék lett az élet lelkének törvénye. Itt természetesen nagybetűvel van írva a lélek, a Szent Lélekre utal a szövegünk. Mit is jelent ez? Ahogy előzőleg elmondja az apostol, bizony az az egyetemleges bűn alá kerülés, abból nincs szabadulás, csak is egyetlen egy módon történhet ez, Jézus Krisztus által. Ugyanis ő lett bűnné érettünk. Ő hordozta el a mi bűneinket. És ez pedig azt jelenti, hogy aki Krisztusban van, azért lesz mindez a szabadítás, megszabadítás. Sőt, így is fogalmaz sokszor a római levél, az igazán nyilvánítás, a megigazítatás. Azaz Isten kegyelméből, Krisztus által történik ez, Isten igaznak nyilvánít bennünket. Felment a bűn, halál hatája alól, és így az élet lelkének törvénye alá von be bennünket. Nagyon érdekes ez a megfogalmazása az apostolnak. Teszi ezt mindazért, mert egyrészt a zsidóság Isten törvényét akarta betű szerint betartani, és így üdvösségre jutni. Lehetetlen mindez. Isten azt mondja, igen, szükséges az ő törvénye, rámutat a bűnre. Törvény nélkül nem lenne bűn sem, pontosabban nem lehetne számon kérni. Másrészt viszont, így mondom, ez a törvény az csak keretet ad, hogy mit is kell betartanunk. Egyben is tart, egybe is zár bennünket. De felmentést, így mondom, üdvösséget nem ad. Ezért Isten készítette el a szabadulás útját Krisztus által. Hogy is olvastuk, itt nagyon érdekes ez a megfogalmazás a lélek törvénye által. Ez is egyfajta törvény. Ez egy megint csak Istentől adott törvény, a kettő nem zárja ki egymást. Tehát az a fajta törvény, ami alá voltunk rekesztve, a bűntörvénye, ez pedig az, amit Isten adott keretként a lélek törvény által. Mindez akkor lehetséges, és arra vonatkozik, hiszen így olvastuk, tehát nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mi a feltétel ennek? Mi a feltétel rendszere? Azokra érvényes ez a felmentő ítélet, hogy Isten most már a lélek törvénye alá hoz be bennünket, akik Krisztus Jézusban vannak. Azon kívül ugyanis, hagyd mondjam így, marad a bűntörvénye, marad a kárhozat, marad az abba való lét. És ha tovább olvastuk, hiszen még két verset olvastunk, ott ugyanez a feltétel adott, a következőt olvastuk. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a lélek élet az igazság miatt. Megint csak feltétel. Ha pedig Krisztus bennetek van. Hogyan is lehetséges mindez, és milyen jó az tudni, hogy itt a gyülekezetben sokan már a Krisztusban vannak, ez érvényes rájuk. Hát nagyon egyszerűen történik ez, hagyd mondjam így. Bár le kell egyfajta ellenállást győzni magunkban, azt a fajta ellenállást, hogy az ember bezárkózna, és inkább a régi életben maradva, és nem természetes az, hogy megnyissa az életét az élő Isten előtt. De ilyen egyszerűen történik ez. Közeledjetek Istenhez, közeledni fog hozzátok. Az ember ne maradjon benne ebbe a bezárkózásban, a szív keménységében, hagy mondjam, a régi életéhez való csökönyös ragaszkodásban. Mert egy idő után Isten megkeményíti az ő szívét. Akkor már nem is lesz módja arra, hogy felé közeledjen. Tehát felé közeledve, kinyitva az életünket, tapasztaljuk, hogy Isten is kinyitja az övét. És így lehetséges az, hogy hit által lakik Krisztus a mi szívünkbe. Itt szoktuk mondani, és kicsit olyan, hagy mondjam így bibliai, kicsit kánaáni nyelv, hogy Krisztus lakik a szívembe. Nem testileg természetesen, hiszen ő már a mennyben van. Nem tudjuk őt onnan így lehozni a szívünkbe, nem is tudjuk így szétosztani. De hitáltal mégis lehetséges. Sőt, éppen pünkösd ünnepen mondja el számunkra azt, hogy mindez a lélek, a szent lélek győz meg bennünket, és ő valóban a szívünkben költözhet. Konfirmandusunknak föl szoktuk tenni a kérdés, hogy nem lett volna jobb, hogyha Krisztus itt marad a földön. És a válasz az így szokott hangozni, nem, mert akkor kevesen találkozhatnának vele. Ugye még kevesebben lehetnének vele kapcsolatban. Mivel Krisztus visszatért a mennybe, és elküldte az ő lelkét, így pedig minden pillanatban bárki találkozhat vele. Kedves testvérek, tehát nem egyszeri történés a pünkösd ünnepe. Nem egyszeri kitöltetése volt ott a léleknek. Bár valóban csoda az a pillanat, amikor Isten egyszerre sokaknak adja az ő lelkét. Előtte is már többen kapták, sok bibliai történetben olvashatjuk. Hiszen akár hadvezérek, akár királyok bölcsességképpen, hogy mondjam, vezettetésképpen, bátorításképpen kapták Isten szent lelkét. De az, hogy most egyszerre sokakra töltetett ki, ez valóban az első pünkösdnek a csodája. Nagyon szeretem ezt a képet, ezt a szemléletes képet. Talán hallották is már némelyek a vízi erőműnek a képét. Ha már láttunk ilyet, az azt jelenti, hogy bizonyos ponton elzárják a völgyet, és a mögötte lévő részen feldúzasztják a vizet. Talán volt már ilyenben részünk. Mit is jelent ez? Az, hogy ott van egy hatalmas, statikus energia vízformájában a vízi erőmű mögött. És amikor áramot szeretnének termelni, akkor kinyitják a zsilipeket is bele, ömlik az a rengeteg víz a turbinákba, egy kicsit bonyolultabb azért a folyamat, de lényeg az, hogy utána elektromos áram keletkezik abból a statikus víztömegből, és lesz belőle valóban sok mindent megmozgató energiává. Hiszen tudjuk, hogy lassan minden egyes eszközünk ugye áramhoz kötött, szükséges, hogy megmozduljon az. Valami ilyesmi történt ott az első pünköskor. Istennek az a rengeteg energiája koncentrálódott, és Krisztus megváltása által, meg az ő visszatérte által a mennybe, hirtelen utána ez a mennyei energia kitöltetett a földre. És olyan csodálatos képekben írja az első pünkös története, mert valamihez hasonlították, amit láttak, de valóban mennyei dolog ez. Hatalmas zúgás támadt az égből. Ehhez is hasonlítja Isten lelkét ott az ige. Meg hogy kettős tüzes lángnyelvek jelentek meg, és szétoszlottak, leszálltak mindegyikük fejére, az ott lévőek, az apostolok fejére. Tehát valami csoda történik, kitöltetett az a hatalmas mennyei energia ide a földre, és elkezdte megmozgatni az emberek lelkét. Ezért is érzik azt az ott lévők, akik hallják Péter bizonság tételét, ige hirdetését, mintha szíven találta volna őket az ige. És kérdezik, mit kell tennünk, hogy abból a régi életből kijöjjünk, mert akarják ezt az újat. És milyen jó, hogy, bocsánat, így mondom, nem fogyott ki abból a mennyei nagy erőműből az energia. Itt van ma is Isten szent lelke a földön, és lehet Isten lelkével találkozni, hogy is mondtuk, nagyon egyszerű a folyamat, kinyitni előtt a mi életünket, kérni, hogy költözzön Krisztus a szívünkbe, hogy mondtuk, hitáltól lehetséges ez, és kapjuk a lélek ajándékát. Ez győz meg bennünket mindenről, az új életről, a bűnbocsánatról. Mert bizony olyankor, amikor kérjük, hogy Isten lelke áradjon be az életünkbe, rávilágít a mi bűnös dolgainkra. És akaratlanul is oda kell járnunk Isten színe elé lélekben, hogy megvalljuk mindezeket. És hogy megújítson bennünket. És hagyd mondjam így, bár ez egyszeri történés, mikor Isten lelkét kapjuk, de velünk marad. Ígérete szerint Krisztusnak a világ végezetéig. Mit jelent ez? Naponta ad erőt. Naponta ad bátorítást. Ha kell, akkor ad vigasztalást. Ad egy örömöt a mi életünkbe. Sokszor a külső körülmények ellenére is. A külső szemlélni úgy látná, úgy látja, hogy nincs is okunk az örömre, mégis ott van belül az öröm, mert Isten lelke táplálja mindezt. Hogy a ti örömötök teljessé legyen, mondja Jézus Krisztus. Szóval, hogy is olvastuk ezt az igét, ha pedig Krisztus bennetek van, ez a feltétele. Bár a test halott a bűn miatt, a lélek élet az igazság miatt. Talán némi magyarázatra szorul mindez, hiszen még a hívő ember is tapasztalja ezt, hogy igen, ami régi életünkhöz van kötve sok minden, abba a bűn uralkodása a jellemző, tagjainkban van rekesztve, nem is olyan régen olvastuk a római levelet, e fejezet előtt olvassuk ezt, és az uralkodik rajtunk, egyszerűen akaratlanul húz visszafelé. De van egy másik törvény is bennünk, itt meg így fogalmaz, hogy a lélek élet az igazság miatt, igazsága Istennek ez a törvénye, mármint az értelem törvénye, így fogalmaz itt az apostol, előbb egy kicsivel, ami pedig megmutatta Isten kegyelmét, és a kettő egymással viaskodik is bennünk. A bűnnek a törvénye, ami visszafelé húzna, de az értelem törvénye, Isten megújította ezt az értelmet, az meg felé visz. És ezt a kettőséget átéli újra és újra a hívő ember is. Sok minden a régihez köti, de már Isten törvénye mozgatja. És milyen jó, hogy egyre több lehet a győzelem ebben a harcban. Így folytatódott az utolsó verset, így olvastuk verset. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Mi az az erő, ami mozgat bennünket? Az az erő, ami feltámasztotta Jézus Krisztust. Ugyanaz a lélek, az atyának lelke. És nyugodtan így mondjuk, hiszen mindkettőjüké a fiúnak lelke, aki feltámasztotta Jézus Krisztust, aki élővé tette újra, nem csupán a földi életre, hanem a mennyeire. Hiszen az, ami feltámadt ott az első húsvétkor, az nem csupán földi test, hanem ebben a testben emelkedett vissza Jézus Krisztus a mennybe, az már mennyei test, dicsőséges test. És az ő megjelenéseikor, Jézus feltámadása után nem is mindig ismerik fel őt azonnal. Kell valami, amiből fölismerik. Sokszor, mintha valami takarná a szemüket, hogy tisztán lássanak. Így olvassuk a feltámadott megjelenésekor. Mert valóban az már nem csupán egy földi test, a földi életre feltámadva, hanem mennyei test. Kedves testvérek, ilyen nagy erő a Szentlélek Úristen, aki feltámasztotta Jézus Krisztust. És mit mond ez az ige? Ez a lélek lakhat bennünk is. Hagy olvassam el még egyszer ezt a verset. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Mit jelent ez? Egyrészt, amikor megismerjük Istent ebben a találkozásban, az addigi, így mondom, bár biológiailag élő testünk, igazán lelkileg halott testünk, életre kell megújul. Isten lelke viszi végbe ezt a változást. Addig lelkileg halottak voltunk, azután pedig életre kelt. De nem csupán ilyen vonatkozásban igaz mindez, hanem a végső dolgok valóságára vonatkoztatva is. Hiszen Krisztussal találkozva itt a földön, hogy mondtuk, hitáltal lakhat a mi szívünkbe. A Szentlélek bizonyosít meg erről bennünket. Hogy mondjam, így lesz annak kivetülése a végső dolgokra is, hiszen itt végbe mehet a lelkünk megváltása, és csak is a földi életben, viszont majd testünk megváltása a feltámadáskor megy végbe. Igazán elképzelni se tudjuk mindezt. Az ige mégis tisztán és világosan beszél róla. Mert sokszor mi a mikéntjét kerestjük, hogy hogyan fog ez történni. És ez valóban elrejtett a mi szemeink elől. Ott van bennünk valahol, így mondom, nem kimutatható módon, mondjuk így egyfajta csíro, mint egy magban az új növénynek a csírája. Ami majd akkor ki kell. És valami egészen újjá lesz az, ami volt, minőségileg új, egészen más tartalmat jelent, mégis hasonlít a régire. Ezt a csodát is leírja ez az ige, hogy bizony ebből ez is következik, hiszen Krisztus volt az első, aki feltámadta a halottak közül. Ő volt a zsenge, mondja az ige. És ezt tudjuk, azt jelenti, hogy a zsenge megjelenése után, tavasszal is így van ez, növények kibújásakor, következik majd a többi előbújása is. Kedves testvérek, bizony ilyen következményei, kihatásai vannak a lélek kitöltetésének. A hívő ember életére ezt jelenti. Megújul az ő egész természete, újjáteremti Isten, és végbe megy a lelkünk megváltása, találkozás pillanatában. És a végső dolgok valóságára nézve is pedig majd egykor a mi testünk feltámadása is. Szóval ez a pünkösd ünnepe. Ez jelenti a lélek kitöltése. És ez jelenti azt, hogy a lélek megújít bennünket. Hadd olvassam föl újra ezt a négy igeverset innen a római levélből, hogy szólt ez bizonságképpen, bár valóban, így mondom, nagyon tömören fogalmaz az apostol, nagyon oda kell figyelni a kis részletekre, minden egyes szóra, de ennek valóságát írja le mindez. Így szól tehát. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és halál törvényétől. Ha pedig Krisztus bennünk van, bár a test halott a bűn miatt, a lélek élet az igazság miatt. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Így legyen. Amen. Hadd kérjem, hogy így ülve maradva csendesedjünk el imádságban. Vigyük oda szívünket Isten elé, öntsük azt ki, majd közösen is imádkozzunk utána. Köszönjük, hogy imádságukat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd köszönjük meg az első pünkösdnek a csodáját, hogy kitöltötted a te lelkedet. A törvényadás ünnepére érkeztek az ott lévők egykor Jeruzsálembe, és mehettek haza valami sokkal többel, nem csupán Isten törvényével, ami csak egybezár, ami csak felerősíti a bűnt, hiszen nem lenne a bűn a törvény útmutatása, vagy éppen ítélete nélkül, hanem valami sokkal többel mehettek haza a lélek ajándékával, Isten igazságának ajándékával. Urunk, add, hogy mi is átéljük ezt a csodát, akik még nem tapasztalták, kitárni így szívünket, egész életünket Isten színe elét. Kérni, hogy ő világítson bele, hogy ő vegye át az uralmat, hogy nem mi akarjunk megvalósítani dolgokat és kitalálni, mi az, ami jó nekünk, hanem kérjük az ő útmutatását. És azokért is kérünk, Urunk, akik már a lélek, az élet, Isten igazsága szerint élnek, mert kapták a lélek ajándékát. Milyen jó, hogy ingyen kegyelemből kapjuk, egyedül Krisztus érdeméért. Azok pedig növekedjenek ebbe a kegyelembe. És ahogy az ige kéri, egyre jobban formálódjanak át Jézus képére és hasonlatosságára. Bizony, földi életünk végéig tart ez az átalakulás, ez az átformálódás. És Urunk, kérünk is, hogy te éges ki mindent belőlünk a te lelkeddel, ami salak, ami bűn, ami vétek, ami nem a szívünkbe való, ami akaratod ellen cselekszik. Így kérünk minden irítségért, minden durvaságért, minden csúnya beszédért, minden Isten káromlásért, és minden gonoszságért, vagy fondorlatosságért, a másiknak a becsapásáért és megbántásáért, és minden bűnért, ami ott lakhat a szívünkbe, hogy Te égesd azt ki, Urunk, szent lelkeddel. Köszönjük, hogy lehetséges ez. Köszönjük, hogy ma is adod lelkedet. Köszönjük, Urunk, hogy ezáltal biztatni, bátorítani akarsz, vezetni, mi a szerinted való jó. És a mindennapi életben velünk lenni, együtt örülni, és ha bánkódunk, akkor vigasztalni. Kérünk, Urunk, áldj meg bennünket az úrvacsora közösségében is, hiszen Te vagy az, aki vendégül látsz bennünket. Te adtad önmagadat azért, hogy nekünk életünk legyen, meg igazságunk Isten előtt. Adorunk, hogy ez a két kicsi jegy, ez valóban pecsételje meg bennünk az örök élet ajándékát és a bűnbocsánat ajándékát. Így kérünk, hagyd tudjunk így ide készülni most az Úrnak szent asztalához. Jézus Krisztus, a Te nevedben kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk az úrvacsora vételére. Énekeljük a megkezdett dicséretünk, a 372. dicséretünknek az utolsó, 7. verszakát. Így kezdődik ez a verszak: dicsértessél, felséges Atya Úristen!
Dicsértessél, felséges Atya Úristen! Légyen a Te
Hallgassuk meg, hogy hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Előkbe adják ezt az evangéliumok, mégis legbővebben Pál apostol az első korintusi levelében, a 11. fejezet 23. versétől a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adott, megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált, ezt mondva: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol hozzáfűzi az intést, ezért én is hozzáolvasom. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Bűnbánattartásra és önvizsgálatra hív bennünket az ige. Foglaljuk el helyünket, csendesedjünk el imádságban. Imádkozzunk a 32. Zsoltárunk szavaival. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Amen. Tegyünk vallást hitünkről is, mondjuk el közösen, fennhangon minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, egyházunk állandó gyakorlata szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre hallható szóval és lelkiismeretetek alapján feleljetek meg. Az első így szól: hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán ti is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszék előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek? Ha igen, feleljétek, én ezt hiszem és vallom. Másodszor azt kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült, és az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti életetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, egyedül a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal igazít meg. Ha igen, feleljétek, én ezt hiszem és vallom. Harmadszor azt kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvisz az ő örök dicsőségébe? Ha igen, feleljétek, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek kegyelemért háládatosságból már itt a földön egész élteteket az Úrnak szentelitek, és mint az ő megváltottai az ő dicsőségére éltek. Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, Hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, amelyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő szent fiának, az Úr Jézus Krisztus vérének érdeméért. Amen. Foglaljuk el helyünket. Hadd ismertessem a úrvacsora rendjét. Először a múlt vasárnap konfirmáltak, fogadalmat tettek, gondnok úr vezetésével vesznek először úrvacsorát, utána kérem a presbiter testvéreket, ők járuljanak az úrasztálához, majd pedig folyamatos úrvacsora vétellel a gyülekezet tagjai. Először a tőlem bal kézre ülők, majd pedig a tőlem jobb kézre ülők, tehát az ablak alatt ülők. Az úrvacsora vétel alatt folyamatosan énekeljük énekeinket. 459. dicsérettől kezdve minden verszakával 458, 459, szükséges 463. dicséretet is. Ahogy már azt az elmúlt két évben megszoktuk, mindenki maga veszi el az úrvacsora jegyeket, tehát tőlem bal kézre a kenyeret, ezt becsomagoltuk, ugye a járványveszély miatt is, másrészt pedig tőlem jobb kézre pedig a külön kis kelyhet. Segíteni fogok, itt leszek, kérem mindig figyeljünk arra, hogy honnan veszük el, mindig tiszta kelyhet vegyünk el, és rakjuk ugye már azok közé, amit elfogyasztottak. Tehát 457. dicséretünk első verszakától énekeljük énekeinket, ez pedig így kezdődik, ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Kedves testvérek, itt szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Így éltek vele az apostolok, itt való őseink, a reformátorok, és Isten kegyelméből most így élhettünk vele mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk az ige szavaival az intést és buzdítást, a Római Levél 12. fejezet 9. versétől olvasom. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás irány gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek. Ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ámen. Így ülve maradva adjunk hálát Isten kegyelméért, imádkozzunk a 105. Zsoltárunknak a szavaival. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt. Énekeljetek, zengjetek Zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját. Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Emlékezzetek csoda tetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire. Amen. Záró ének, áldásvétel és himnusz. Tegnap június 4-e volt, 102. évfordulója a trianoni béke diktátumnak, 2010 óta ez a nemzeti összetartozás napja, és milyen jó, hogy át lehetett így fordítani mindezt, ami addig gyász volt, és valóban csak szomorúság, egyfajta összetartozássá. Talán sokan hallottuk a tematikus műsorokat is, ugye a közszolgálati tévében, rádióban, emiatt énekeljük majd a himnuszt. Tehát először befejező énekünk, 736. dicséretünk, mind az 5 verszaka, majd a himnusz, és utána az áldás. Így kezdődik a 736. ének, Szentlélek jöv el, szívünk töltsd ma el.
Good.
Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek Istennek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás békesség.